Dicsértessék a Jézus Krisztus, evezz a mére, 168. adás, és jó Istennek mindig ezért hálát adok, kedves hallgatóimnak is türelméért és aktivitásáért, és most a 168. adásban végre sok keresés és nem haszontalan kincs vadászat után beléphetünk a Szent Városba, az új Jeruzsálembe, az új ég, az új föld látomásába. Vége van tehát a nagy, többször visszatérő, számtalan képben tükröződő lelki küzdelmeknek. Ugye mondtam, hogy spirálszerűen történnek a dolgok, hogy van egy kis történet, az látszólag befejeződik, majd megismétlődik, de mindig új és új vonásokkal, és új elemekkel, és egy picit azért megyünk előre az első fő látomásból az örökké valóságig. Azért nem unalmasak ezek a visszatérő harcok, mert mindig új és új szimbólumokkal jelennek meg ugyanazok az igazságok. Tehát például ugye a különböző szimbolikus képekben megjelenő sátán most már örökre elbukik. Tulajdonképpen a Isten ellensége, a sátán számtalan képben jelent meg eddig, még akkor is, ha nem maga a sátán, hanem a helytartói, tehát megjelentek különböző vadállatok, parázna asszony, aztán számtalan többféle sárkány, ugye nem egy volt, ugye volt a legfontosabb a hétfejű és 10 szarvú sárkány, és akkor mindig lecsendesül, látszólag vereséget szenved, de mégis föltámad, és újból egy más történetben gyönyörű színekkel folytatódik, akár csak maga a báránynak a története, Isten bárányának szintén valósul meg. Tehát már az elején mondtam, hogy nem egy lineáris történet, hanem egy történet az egész, csak számtalanszor ismétlődik és fokozódik. Röviden, az elmúlt adásban röviden áttekintettük a történelmi Jeruzsálem és a történelmi templom életszakaszait is, epizódjait. Tehát a titokzatos ős Sálemből eljutottunk egészen Titus császárig nagy léptekkel a templom és Jeruzsálem történetének a nagy lépéseit, bukásait, újjászületéseit átéltük, és még egy óriási ugrással eljutottunk a jelen Jeruzsálembe, a modern államnak a fővárosába, és ugyanezt végigvezettük a templom képpel is. Most tehát akkor lépjünk be a megdicsőlt Jeruzsálembe, és ennek az első szakasza az új ég és az új föld. A látnok megpillantja az új eget és az új földet. Az első ég és az első föld megszűnt, a tenger is megszűnt, és nem voltak többé. Isten új eget és új földet alkot. Ezzel a rövid kijelentéssel azt szeretné érzékeltetni, hogy a végső időkben maga a teremtés is megdicsőül. Sokszor hallottuk már azt a kifejezést, hogy megdicsőült test Jézus Krisztus föltámadásával kapcsolatban, tehát a test nem pusztul el végérvényesen, csak egy átmenet után megdicsőül, és ezt az újszövetségi szentás különböző szakaszokba írja le. Jézusnál a föltámadás és a megdicsőlés szinte egybeesik, mert megdicsőlt testtel jár kell, ugye? Nála a mennybe menetel már csak egy plusz, de nem lényeges különbség a feltámadáshoz képest. Na most ennek kapcsán azt mondja a Szentírás, hogy nem csak az emberi test maga, hanem az egész teremtett világ megdicsül, mert a részese, a test önmagában így nem állna fenn, része a teremtett világnak, sőt, sok teológus úgy véli, hogy még az állat és növény világ is jelen lesz valamilyen módon ebben a megdicsült beteljesülésben. Hát erről rengeteget szoktak vitatkozni, hogy tényleg lesznek-e állatok és növények, és vannak olyanok, akik azt mondják, hogy persze, mert amit Isten egyszer alkotott, azt megalkotta, és valamilyen formában fenntartja azt. Hát ugye, ahogy az anyag is nem semmisülnek meg az állatok meg a növények, hanem más és más formában újjá teremtődnek, hát valahogy így, hogy a megdicsőléskor is ezek. De hát erre nincsen szigorú álláspont, ez már tényleg a fantázia műve és a szabad elgondolásunknak a műve, hogy mit jelent ilyen értelemben kitágítva az új ég és az új föld, mintegy a teremtésnek a újjá születését jelenti. De hát ez se képletesen, nagyon képletesen, és ne nagyon materiálisan képzeljük el. Miután az új ég és az új föld megszületik, leszáll erre az új földre az új Jeruzsálem. Tehát Jeruzsálem, mint szent város, mint az Isten hajléka is újjá születik, díszes, nagyon szép, gyönyörű szép mondatokkal, díszes volt, mint a vőlegényének felékesített mennyasszony, íme újra visszatér a csodálatos hasonlat az Úr és választottai kapcsolatáról. Ez is egy nagyon ősi, mindig felbukkan, sosem unalmas, mindig más formában Isten a vőlegény, Izrael a mennyasszony, a Krisztus a vőlegény, az egyház a mennyasszony, Szent Pál apostol is ezt számtalan módon elmondja, és Jézus példabeszéde is. Itt újra visszatér ez a kép. Ekkor egy harsány hang kihirdeti, hogy ez most már az Isten háza és a hajléka az emberek között, megszűntek a rejtett utalások, a jelképek, a földi hajlékok és a földi templomok is megszűntek. Teljes közösségben, szent kötelékben él tovább az isteni és emberi. Megszűnik minden fájdalom és gyász. Letöröl szemükről minden könnyet. Halál nem lesz többé, sem jajgatás, sem fájdalom, ami eddig volt, elmúlt. Temetési miséken is, szertartásokon is ezt felszoktuk olvasni. Ekkor megszólal a trónon ülő. Íme újjáalkotok mindent, egy pici ismétlés, tehát az új ég és új föld, újjáalkotok mindent, ez az új teremtés megpecsételése, majd közvetlenül a látnokhoz fordul. Jegyez föl mindent, ezután az eddig már ismert szimbólumok gazdag áradásával bevezeti az új világba az írnokot és az olvasót. Gazdag áramlás, alfa és ómega, ő az élő vizek forrása, ingyen ad ajándékot mindenkinek, gyermekekké fogad minket. És még egyszer megismétli a második halál gondolatát, ezzel már foglalkozunk, őket már nem érinti a második halál. A következő lépés maga az új Jeruzsálemnek a látomása, amely leszáll az égből. A következő csodálatos jelzőkkel illeti, Isten dicsőségében ragyog. Mint a drága kő tündöklik, mint a kristálytiszta jáspis, széles, magas fala van 12 kapuval, a kapukon Izrael 12 törzsének a neve, már új Izrael értelemben, tehát az új választott nép, a teljes választott nép, ezért jelenik meg a régi 12 törzs neve, a kapuk hármasával helyezkednek el, az égtájának megfelelően nyitottak, sosem zárják be őket, az egész világot képes befogadni ez az új Jeruzsálem. 12 alapköve van, rajtuk a bárány, 12 apostolának a neve, ez ugyanaz, mint a 12 törzsnek a neve, a 12 apostolnak a neve is szerepel az alapokon. Hát, hát a két szövetségnek a csodálatos házassága jelenik itt meg. A város felmérése következik. A felmérés kifejezést már többször láttuk és hallottuk ebben a könyvben is, de Ezekiel 40. fejezet, Zakariás 2. fejezet, és itt a Jelenések könyvében a 11. fejezetben szerepelt a felmérés, a birtoklás és a védelem jelképe. Tehát az, hogy valaki felmér valamit, az a tulajdonba vételt jelenti, de ugyanakkor most már az ő védelme alatt áll, tehát az, hogy az angyalok felmérik az új Jeruzsálemet, azt jelenti, hogy Isten szeretetének az oltalma alatt áll ez a szent város. A mért számok pedig, amelyeket most nem ismétlek el, a tökéletességnek a jelei, és az egyenlőség is ezt érzékelteti, tehát szélessége, hosszúsága, magassága, egyenlet, mint a kocka alakú lenne ez az egész szent város. A tökéletesség szimbóluma a kocka, hát mi úgy tanultuk, hogy a legtökéletesebb idom a gömb, de hát most nem akarok vitába szállni, a kocka is elég tökéletes ezekkel az egyenlő számokkal. Számtalan drága kő, amelyet nem olvasok föl, mert olyan van, amit én magam se tudom, hogy mi lehet az, drága kő és fél drága kő díszíti, és azon kívül drága gyöngy és arany. Ezek mind-mind a tökéletesség, a romolhatatlanság jelei. Tehát ezek a drága kövek, amelyek hát, hát egyáltalán nem pusztulnak, vagy csak nagyon nagy fizikai vagy kémiai hatásra, de általában mindennapi életben nem pusztulnak, az arany is nem nagyon oxidálódik, ugye, de azért egy icipicit az is, mert csak a nemes gázok, azok igazából nem. De végül is a romolhatatlanság jeleje, mindez a sok-sok drága kő, drága gyöngy is van, és arany a romolhatatlan szent városba. Most ezután jön egy látszólag egy szomorú rész, hogy ahogy a látnok sétál az új Jeruzsálemben, egyszer csak azt mondja, hogy hát nem, templomot nem láttam benne. Mintha szomorúan megállna és keresni a templomot, hát minden város, kivéve a nagy szocialista városok, ma minden városban a történelem folyamán természetszerű volt, hogy templom vagy templomok épüljenek, és itt nem találja. Hát miért nem találja a templomot? Miért? Mert maga Isten és a bárány a templom, akit színről színre látunk, tehát minden kőből épült templomnak a küldetése, a hivatása beteljesedett. Nincs rá szükség, mert mi a templom lényege? Ezt nagyon sokszor, még a évekkel ezelőtt a János evangéliumban is erről beszéltünk, a szamaritános asszonynál is, a templom relombolásán is, hogy a kőből épült templom átmenet, mert a tökéletes templom maga Jézus Krisztus, akiben az isteni és az emberi teljes egységet alkot, és ezért eljön majd az az idő, amikor őt színről színre szeretett közösségben látjuk, és nincs szükség arra, hogy egy segédeszközzel is közelebb jussunk hozzá, mert testben élünk még, érzékszerveink vannak, tehát szükséges a kőből épült templom is. De hát azt is hallottuk, már többször mondtam, hogy a templom sokszor egy kő darab is, az is megfelelt annak. Tehát, mint hogy ma is ugye lehet egy betegágy mellett is misézni, Jézus Krisztus az ő szent ígérete szerint jelen van. Tehát, de erről nagyon sokat elmékeztünk, csak azért érdemes ezt mindig újból és újból látni, hogy az igazi templom itt már megvalósult, és nincs szükség még világító testekre sem, mert egy picit ellentmond azzal, hogy Isten mindent újjá alkot, az egész teremtést, hát, de itt azt mondja, hogy nincs szükség, hát lehet, hogy azért díszítő elemként jelen vannak. Miért nincs szükség világító testekre? Mert ugyanazért, mint a templomra nincs szükség, mert Isten és a bárány az igazi világosság. Éjszaka sincs, a kapuk, ezt már említettem, a kapuk mindig nyitva állnak, és Isten végtelenül szerető, nyitott szívéről szól a rész, tehát már nem csukják be véglegesen többé soha. Megjelennek ebben a Szentvárosban az élővizek, fák, gyümölcsök, megint csak Ezekiel nagy látomása, amit szintén többször átelmékedtünk a 47. fejezetben, a visszatért Éden látomása, tehát annak a párhuzama, az elpusztult, az önzés által elpusztult Éden, vagyis az Isten közelség elpusztulása most újjá születik, és már Ezekiel is mondja, hogy lesz majd olyan, lesz ez az Isten országa, hogy folyók folynak a templomból, és megöntözik a fákat, és a fák 12-szer hoznak gyümölcsöt, tehát ez újjászületett Éden, az Isten szeretetének a közelsége, és itt megjelenik. Még egyszer fölhívom a figyelmet, bár most C. Lukács évben, de a Márk féle megkísértés történetében nem nagyon van hármas kísértés, van egy érdekes mondat viszont, hogy vadállatok között élt Jézus, de angyalok szolgáltak neki, tehát itt ez a csodálatos átmenet, hogy még a vad Éden képe ott van, ahova ő belép, ami elpusztult Édenünkbe, pusztaságába, de már vele van a mennyek országa, ugye angyalok szolgáltak neki, itt is megjelenik a újjáépítendő Éden.
Evez a mélyre. Bibliai elemző műsor hangzott el Molnár Béla atyával.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Mária Rádió. Betlehemre várva.